Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 51. Zsoltárunkat énekeljük. Az 51. Zsoltárunk első versét, Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 208. dicséretünket énekeljük, mind a 6 versével. A 208. dicséretünk így kezdődik, Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat.
Undoksága, érdemli haragodat.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Máté evangéliumának 23. részéből olvassuk Isten igéjét, az első 33 versből. Máté evangéliumának 23. részében az első verstől a 33. versig így szól hozzánk Isten igéje. Akkor szól a Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak mondván: az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek össze, és az emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal se akarják azokat illetni. Mindenő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét, és szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előülést, és a piacon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus. Hanem aki nagyobb köztetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnak menni, azokat se engeditek be. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetéstek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, a Gehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál. Jaj néktek, vak vezérek, kik ezt mondjátok: ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az aranyé vagy a templom, mely szentté teszi az aranyat? És ha valaki az oltárra esküszik, semmi az, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, tartozik az. Bolondok és vakok, melyik nagyobb, az ajándéké vagy az oltár, mely szentté teszi az ajándékot? Azért, aki az oltárra esküszik, esküszik arra és mindazokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik, esküszik arra és arra, aki abban lakozik. És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyi trónjára és arra, aki abban ül. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot, a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek, a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tálnak külsejét, belül pedig rakva azok ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, melyek kívülről szépnek tűnnek, belülről pedig holtaknak, csontjaival és minden undoksággal rakva. Éppen így ti is. Kívülről igaznak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok: ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. Töltsétek be a ti atyátoknak mértékét. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképp kerülitek ki a gehennának büntetését. Isten áldja meg szívünkben Jézus Krisztusnak felolvasott szavait, most pedig jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Jézus Krisztusunk, áldott megváltó Urunk, köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba, azért, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, bűnbánatot tartsunk előtted, de elhiggyük az evangéliumot, kegyelmed, megbocsátásod, szereteted hírét is. Megújuljunk a kegyességben, örömmel folytassuk életutunkat az előttünk álló napokban is, reát figyelve, keresve, kutatva a te akaratodat és követve azt. Köszönjük néked, hogy most hálaadással tekinthetünk vissza az elmúlt hétre. Köszönjük néked testi-lelki ajándékaidat. Köszönjük néked, megoltalmaztál minket. Akár szép napokat éltünk, akár nehéz napokon vagyunk túl. Látod, hogy kinek-kinek milyen volt az elmúlt hete. Voltak, akik nagyon örülhettek valaminek, s voltak, akik talán éppen koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat mindazért az igéért, amit akár örömünkben, akár bánatunkban szóltál, amivel vigasztaltál, amivel erősítettél, amivel józanítottál bennünket. Köszönjük néked, hogy hordozod életünket, és köszönjük, hogy most itt lehetünk, hálát adhatunk, és dicsérhetünk, és reát hallgathatunk. Kérünk, legyél velünk szent lelkeddel, áld meg mostani Isten tiszteletünket szent ígéddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve a 234. énekünknek a második versét énekeljük. 234. második versét, ami így kezdődik. Jervilágosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 28. részéből, 11. részéből olvassuk, a 28. verstől a 30. versig. Tehát Máté evangéliumának 11. részében a 28. verstől a 30. versig ezt olvassuk. Jöjjetek én hozzám minnyájan, kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap láthattuk, hogy Isten úgy jelentette ki magát, mint aki személyként felette áll az általa teremtett világnak, szent, és ráadásul szent abban az értelemben is, hogy erkölcsileg tökéletes. Ez itatja át egész valóját, minden vonását. Ő a háromszor szent Isten. Nincs benne semmi szentségtelenség, gonoszság, sőt, ezekkel tökéletesen szemben áll. Éppen ebből ered az, hogy tudhatjuk azt a nagyon fontos tényt, hogy ennek a világnak, amiben élünk, és nekünk, embereknek, nem eleve alapból tartozékunk a rossz, a gonosz. Mivel Istennek nem az, és a világot nem olyannak teremtette, hogy eleve benne van a rossz, a gonosz, és az embert se olyannak teremtette, hogy eleve alapból bennünk van a gonosz. Úgyhogy fölösleges is ellene harcolni, mert úgyis legyőz bennünket. Ez a, és természetesnek kell vennünk, hogy így van. Nos, a keleti vallásoknak az Isten képe, az pontosan ezt hozza. A keleti vallásokban az istenség az jó és rossz egyszerre. És ezért az következik ebből, hogy az egész világnak, te és az embernek is természetes velejárója a rossz, a gonosz. És hogy így mondjam, legyőzhetetlen is. El kell fogadni a létét, fölösleges ellene harcolni. Ez így van és kész. El kell fogadni. Hát a kereszténység az pont nem ezt tanítja, mert mi az Istent nem ilyennek ismertük meg. Ő nem jó és rossz egyszerre, hanem csak jó. És a világot is, és benne az embert is jónak teremtette. A gonosz az csak úgy ránk jött, mint valami élősködő rámegy egy fára. Lehet ellene harcolni, és le is lehet győzni. Van reménységünk erre, és egyáltalán nem fogadhatjuk el, hogy természetesen ilyen gonoszak vagyunk, mint amilyenek egyébként sokszor vagyunk. Na hát, bocsánat ezért a kis vallási kitérőért, de nagyon, nagyon jelentős dologról beszéltünk elmúlt vasárnap, amikor arról beszéltünk, hogy Isten szent. Szent. Világ felett áll, mint abszolút transzcendens természet fölötti lény, és másfelől erkölcsileg abszolút hibátlan, tökéletes. Láttuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban ez az isteni szentség inkarnálódott, vagyis eljött erre a földre, megjelent itt közöttünk, és hát nem hála legyen neki, meg Istennek, hogy nem csak a korabeliek ismerhetik meg őt ebben az isteni tökéletes szentségében, hanem mi is, mert megíratott nekünk különböző szempontokból az ő élete, az ő szavai, az ő tanításai. Úgyhogy mi is megismerhetjük a szentet Krisztusban, Krisztus által egészen közelről, egészen személyesen. Na már most egy kicsit tovább lépve a múlt vasárnapi igehirdetéstől, most azt szeretném elétek tárni, hogy az Isten önmagának az abszolút erkölcsi normáját mint egy megismerhetővé tette a számunkra. Ez már a múlt vasárnap Isten tiszteletből is következik. Kijelentette a maga erkölcsi abszolút mércéjét az embernek. Aztán megint szeretném felhívni figyelmeteket az Úr Jézusra, akiben ez az abszolút erkölcsi mérce testet öltött. És végül egy kicsit szeretnék veletek utána gondolni annak, hogy milyen hatást gyakorol reánk ez az abszolút erkölcsi mérce. Rokon ez a mai igehirdetés a múlt vasárnapival, mint egy annak a folytatása vagy kiegészítése lehet. Nézzük először tehát azt, hogy Isten, a Szent Isten a maga abszolút erkölcsi normáját megismerhetővé tette az emberrel. Megismertette az emberrel. Amikor Isten megteremtette a világot, benne megteremtette ősszüleinket, akkor velük is tudatta, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. Mi a jó, és mi a rossz. Ő már ott kifejezte ezt a privilégiumát, hogy ő határozza meg az embernek, hogy mi a jó, és mi a rossz. Minden fáról ehetsz, egyről ne egyél. A jó és gonosz tudásának a fájáról. Pont erről ne egyél. Mert azt, hogy mi a jó és mi a rossz, ezt a kiváltságot fenntartom magamnak. Én állapítom meg. Nem engedem át neked ezt. Te műveljed az édent, őrizzed azt, szaporodjál, sokasodjál, de egy dologtól tartózkodjál, hogy ezt az isteni jogomat, hogy meghatározom neked, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy ezt megpróbáld megszerezni magadnak. Hát a történet folytatását ismerjük, mert a sátán ihletésére ősszüleink szakítottak a tiltott fáról, a jó és gonosz tudásának a fáj, nem a tudás fájáról, a jó és rossz tudásának a fájáról, és mint egy Isten helyére törtek, Isten jogát vindikálták maguknak, és ezen tettük katasztrofális következményeivel nekik is, de utódaiknak is, mind a mai nap is, sőt a világ végéig szembe kellett és kell nézni. Amit itt hangsúlyozni akarok, az annyi, hogy Isten, a Szent Isten azzal az igénnyel állt eléjük, hogy én vagyok a jó és rossz mércéje. És tudatta is velük, hogy mit szabad nekik és mit nem. Tudatta velük erkölcsi kötelességüket, és utódaikkal is tudatta? Igen, az utódaikkal is tudatta. A Szent Isten ugyanis közhírré tette ebbe a világba, minden egyes teremtményével tudatta az ő erkölcsi törvényét, testvérek. Tudatta először is úgy, hogy beírta az emberi szívekbe a maga erkölcsi törvényét. Beírta az emberi szívekbe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levélbe fölhívja a figyelmünket arra, amit egyébként a vallásoknak a kutatása is megerősített, hogy az emberek éljenek bárhol vagy bármikor a föld kerekén, bírnak egyféle erkölcsi normatudattal. Tudják, így mondom most akkor, tudják, hogy mit szabad és mit nem szabad. Mi az, ami jó, ha kimondunk, ha megteszünk, és mi az, amit nem jó, ha kimondunk és megteszünk. És ez a normatudat, nagyon érdekes dolog ez a vallások kutatása, ez teljesen megerősítette, ismétlem ezt a dolgot, csodálatos egyébként, zárójelbe jegyzem meg, hogy ez így van, de azt találták, hogy ez a normatudat nem csak, hogy jelen van az emberekben, hanem felettük áll. Felette áll az embereknek. Tehát nem tudják nagyon változtatgatni ezt. Felettük áll, és hogyha valamit rosszul mondanak, vagy helytelenül cselekszenek, akkor mit csinál? Megszólal a lelkiismeretük. A pogányoknak is van lelkiismerete, ami vádolja őket, ha rosszat tesznek, és ha jót tesznek, akkor nem vádolja őket, akkor béke van. Római levélben Pál apostol is leírja ezt a jelenséget a második rész, 14. 15. versbe. Igaz, hogy ez a bűnös szívekbe, ez az isteni törvény, amit beleírt az Isten, a teremtő az emberi lelkekbe, ez valamelyest eltorzult, az emberek mégis tudhatják, hogy az igaz Isten szerint mi a jó és mi a rossz. És ezért például a hazugság, az ölés, a tiszteletlenség az idősebbekkel, a lopás, ez mindenhol a világon bűnnek számít, a pogány emberek között is, vagy úgy mondom, nem zsidó keresztény kultúrában élő emberek előtt is. Tehát több jelenség is igazolja ezt a beírt normát. Említettem a lelkiismeret furdalást is, hogy az is igazolja ennek a normának a meglétét. De van egy másik dolog is, testvérek, nevezetesen az, hogy az emberek azzal is igazolják ennek a bennük lévő, Isten által beléjük helyezett erkölcsi normának a létét, hogy a mások erkölcsi tetteit ennek alapján ítélik jónak vagy rossznak. Sokszor azt kerülik az emberek, hogy a maguk megnyilvánulásait is ennek a belső normának az alapján ítéljék meg, de megítéli az őket, meg a lelkiismeretük is jelez nekik. Viszont az emberek, amit nagy előszeretettel művelnek, hogy másokat eszerint a belső normájuk szerint ítélnek meg. És hogyha valaki nekem hazudik, akkor rögtön tudom, hogy mi az, hogy hazugság. Meg engem csalnak meg, akkor rögtön tudom, mi az megcsalás. Meg házasságtörés. Meg ha engem lopnak meg, azonnal tudom én, hogy mi a lopás. Honnan tudom? Onnan, hogy ott van bennem a törvény. Elárulom azzal, hogy másokat megítélek, hogy én nagyon is jól tudom, hogy mi az Istennek a törvénye. Még ha nem, az szerint élek is. És megerőszakolom a lelkiismeretemet, és elfojtom annak, amikor megszólal bennem. Azt mondja valamelyik gondolkodó, hogy Isten a saját szánkból ítél majd meg minket az utolsó ítéletkor. visszajátsza nekünk egy magról, hogy hogy ítélkeztünk mások fölött. És utána azt mondja neked, te nagyon jó tudtad, hogy én mit akarok, miért nem cselekedted? Mert te se cselekedted. A kárhozatra fogsz menni ezért. Nincs pardon. Még egy dolog van, ami igazolja az emberiség szívébe írt isteni erkölcsi törvényt. Tudnélik az, hogy az emberiségnek a történelme során megfigyelhető, hogy egyes uralkodók vagy bölcsek olyanok, akik biztosan nem ismerték a mózesi kőtáblákat. Ezek az emberek alkottak kódexeket, törvénykódexeket. És ha nézzük ezeket a régi törvénykódexeket, mindegy, melyik nagy kultúrának a törvénykódexeit kezdjük-e vizsgálgatni, akkor érdekes módon azt találjuk, hogy sok emlékeztető van ezekben, amik nagyon eszünkbe jutatják a mózesi törvényeket. És ez nem azért van, mert innen-onnan merítettek, hanem azok a mózesi törvényből merítettek, vagy Mózes merítette ezekből. Nem ezért van, hanem azért, mert az emberi szívekben ott van egy erkölcsi norma. És tudják, hogy ez rossz lenne, az meg jó lesz. És ennek tragikus következményei vannak, ha ez így elszabadul, és ennek meg jó következményei vannak, és ezt rögzítették a törvényekbe. De honnan tudják ezt? Hát tapasztalatból is tudhatják, de a beléjük írt erkölcsi norma súgja meg nekik. Isten tehát, testvérek, hogy így mondjam, az ő nagy gondviselő irgalmasságából, mert ez nem más, mint gondviselő irgalom, egyszerűen beleírta Ádám és Éva ellene fordult utódainak a lelkébe a maga törvényét, hogy legalább tudatában legyenek annak, ha még kicsit esetleg ingadoznak is, de hogy mégis tudatában legyenek annak, hogy van jó és van rossz, és hogy mi legyen az. Mi a jó, és akkor mi annak az ellentéte, mi a rossz. Mit szabad, mit nem szabad. És valamennyire így az emberek, ha lelkiismeretesen élnek, akkor valamennyire békességbe tudjanak élni, és ne harapják át egymás torkát a következő pillanatban. Az már csak további kegyelem, testvérek, hogy Isten nem csak, hogy így beleírta az emberekbe az ő erkölcsi normáját, és ez ott bujkál az emberi szívekbe, lelkekbe, hanem további kegyelem, hogy annak érdekében, hogy mindenki előtt egyértelmű legyen, hogy ő mit tart jónak, leírta saját ujjával egy-egy kőtáblára az ő törvényét, és ezt a kőtáblát odaadta Mózesnek a kezébe, hogy tudassa az ő népével, a népe pedig tudassa majd az egész világgal, az egész emberiséggel, hogy mi az Istennek a törvénye, az erkölcsi törvény. Hát ez így is történt, ahogy mondtam, mert Isten odaadta Mózesnek, aztán ő eltört, aztán még egyszer odaadta neki Isten. És a zsidó nép által pedig az Istennek az erkölcsi törvénye eljutott más népekhez is. Így az emberek, testvérek már nem csak a szívükben tudhatták, érezhették, hogy mi lenne a jó, és mi annak az ellentéte a rossz, hanem még ilyen írásos formában is, hogy így mondjam, eljutott hozzájuk, az Isten erkölcsi törvénye, az, hogy mi a mi erkölcsi kötelességünk. Ugye ezt az erkölcsi törvényt egyébként úgy foglalja össze már az Ószövetség is, meg az Új Szövetségben Jézus is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De ez nem azt jelenti, hogy akkor na lopjál, meg hazudjál, csak lényeg, hogy szeressed azt, akit meglopsz, mert akkor már eleve igazolva van a cselekedet. Nem. Úgy szeresd, hogy nem lopod meg. Úgy szeresd a szüleidet, hogy tiszteled őket. Úgy szeresd az Istent, hogy nem veszed föl a nevét hiába, hogy megszenteled az ő napját. Úgy szeresd a másik embert, hogy ne kívánd el, ami az övé. Na minden esetre Isten, testvérek, ilyen módon is megismertetővé tette a maga erkölcsi törvényét. És végül, hogy így mondjam, még világosabban is megismertette, még a törvénynél is világosabban. Mert elküldte a fiát erre a földre. Elküldte az Úr Jézust a földre, testvérek, aki nem más, mint a két lábon járó isteni törvény. Isten törvényének a megtestesülése. És bizony, hát erről majd a következő pontban beszélek egy kicsit részletesebben. Le kell szögeznünk, testvérek, hogy Isten nem tartotta titokba az ő szentségének törvényét, erkölcsi rendjét, hanem azt beírta az ember szívekbe, odaadta kőtáblákon, aztán pergameneken, meg papiruszokon, meg könyvformáj, odaadta az embereknek, hogy ismerjétek meg, mi az én törvényem, a világ teremtőjének, a Szent Istennek a törvénye. És még ráadásul ide küldte a fiát, aki meg mindazt, amit Isten akar, mindazt, hogy így mondjam, átültette a gyakorlatba, és szemléltette, hogy mit jelent az Isten törvénye, mi is az Isten törvénye szerinti élet. Nos, mindenki tudhatja, testvérek közöttünk is, de nem csak itt, hanem a templom falain kívül is, hogy a világ teremtője szerint a világába mit szabad és mit nem. Mi erény és mi vétek. Mi követendő és mi kerülendő erkölcsi megnyilvánulás. Mondhatjuk, hogy az ember Isten előtt felelős a döntéseiért, hogy mit csinál meg, mit nem. Felelős a megnyilvánulásaiért. Sőt, nem csak hogy felelős Isten előtt, hanem egy napon felelősségre is vonja Isten az embert. Hogy a törvényem szerint jártál, keltél a világba, vagy nem? Amit megismertél önmagad szívéből, a kőtáblákról, vagy a Szentírásból, vagy az Úr Jézus személyéből, a szerint jártál el az életutadon, vagy nem a szerint jártál el? Nos, Istennek ez a törvénye, testvérek, ismert számunkra. Értjük, hogy nem hivatkozhat, hát én nem tudtam, hogy mit kellett volna cselekednem, de tudod, hogy mit kéne cselekedned. Mit kéne mondanod, vagy mit nem. Tudod. Isten felelősségre is fog ezért vonni. Igazságos ítéletet fog tartani fölötted is. Nem zavarják az Istent ebbe az ítéletbe majd annak idején az emberi okoskodások. Mert az ember elkezd okoskodni, testvérek. Azt mondja, nem Isten mondja meg nekem, mi a jó, hanem én. Én mondom meg, mi a jó, meg mi a rossz. Legalább magamnak én mondom meg. Ma itt tartunk, hogy mindenki magának határozza meg, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Szerintem ez így jó, szerintem meg nem. Az meg a te véleményed, hogy erről mit gondolsz. De én szerintem ez a jó, és az a rossz. Mindegy, hogy Isten mit gondol. Meg mondjuk, hogy ez az egész egy ilyen kulturális kérdés, mert ami a világ egyik felén jó, az itt rossz, meg ami itt rossz, az ott jó, és ez egy ilyen kulturális dolog. És hát hagyjuk mindenkit, hogy a maga feje szerint élje az életét, mert az, hogy mi jó, meg mi rossz, az tulajdonképpen teljesen relatív, teljesen viszonylagos. És különben is. Ami az ember boldogságát szolgálja, az jó. Ha a hazugság szolgálja, az jó, mert az ember, ha az ember boldog tőle. Meg a paráznaság is jó, ha az attól boldog vagyok, és jól érzem magam a bőrömbe. Ez egy ilyen boldogságkérdés, és hogyha valaki bele akar ebbe szólni, akkor az elrabolja a boldogságunkat, és ne akarja az Isten meg emberek, meg különösen ezek a keresztények elrabolni a boldogságunkat azzal, hogy megmondják nekünk, hogy a homoszexualitás bűn, meg a leszbikusság is bűn. Mert az jó nekünk, és ettől vagyunk boldogok, és mi szeretjük egymást. És a szeretet mindent igazol, a bűnt is. Értitek ezt a... Isten nem érdeklik, testvérek, ezek, ami cinikus, meg nagyokoskodó, meg a szavakat csűrő, csavaró, nem tudom milyen nagy bölcselmeink. Isten, testvérek, azt megmondta, hogy ítéletet fogok tartani, és a nem a ti törvényetek miatt, meg a relatív törvény, meg a boldogságunk törvénye, meg a szeretet, meg nem tudom, mik szerint foglak megítélni benneteket, hanem az én erkölcsi törvényem szerint, amit beleírtam a lelketekbe, amit elétek adtam a kőtáblákon, sőt, még a fiamban is szemléltettem veletek, hogy tudjátok, hogy mi a jó, és kerüljétek akkor azt, ami azzal ellenkező. Isten, testvérek, hogy így kicsit tovább lépjek, illetve kihangsúlyozzak valamit az elmondottakból, Krisztusban elénk adta az abszolút erkölcsi normát. Ugye a Krisztusban megjelent kincseink, vagy Krisztusban elnyert kincseinkről szól ez a sorozat, most ezt hadd húzzam alá, benne nyertük el az abszolút erkölcsi normát. Fókuszáljatok rá, Fókuszáljatok rá. Ő itt a földi világba tökéletesen bemutatta az emberiségnek az Isten törvényét. Biztos ez? Mondjuk rá, biztos. Ezért gyönyörködött benne az atya. Ezért gyönyörködött, ezt mondta az atya többször is, hogy a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mert velem tökéletes erkölcsi összhangban áll. Nem kell rá haragudnom, gyönyörködöm benne. Mert erkölcsileg tökéletes. És mondjuk még hozzá, hogy bizonyára nem véletlenül támasztotta fel Isten a halálból a Krisztust. Mert ezzel igazolta azt, hogy ő elvégezte a bűnösöknek a megváltását. Engedelmes volt halálig, a keresztfának haláláig. Ő betöltötte az Isten erkölcsi akaratát. Nem úgy volt, mint mi. Jakab apostol azt írja levelében, hogy ha valaki az egész törvényt betartja, de egyet megsért, akkor az egészet megrontotta. Jézus egyet sem szegett meg. Se a szívében nem szegte meg, se a szavával, se a cselekedeteivel. Abszolút összhangban volt az Isten, realizálta Isten törvényét. Az atyával kapcsolatban, ha nézzük, hogy Ádám mit csinált? Felrúgta azt, amit az Atya Isten mondott neki. Jézus az Atya szerint cselekedett mindig. Az Atyát figyelte, az Atyával közösségbe volt. A sátán kísértette ugyan őt is, ugyanúgy, mint Ádámot, hogy elhagyja az Isten által, az Atya által meghatározott életet, de ő hű maradt az Atya normatív akaratához. És mindig engedelmes volt, ahogy mondtam az előbb Páltól, a keresztfának haláláig. Meghajolt, a jót tette. Az Atyával kapcsolatban, de nem csak az Atyával kapcsolatban, az emberekkel kapcsolatában is. Hiszen mondta, hogy nem paráználkodott, nem lopott, nem volt tiszteletlen a szüleivel, nem hazudott, nem kívánta a másik, de nem csak ennyit mondhatunk, hanem pont az ellenkezőjét is, hogy ő a szüleit tisztelte, a házasságot tiszteletbe tartotta, az igazságot tiszteletbe tartotta, mások tulajdonát tiszteletbe tartotta, az igazságot tiszteletben tartotta. Az emberekkel való viszonyában is abszolút tökéletes volt. És akkor itt most nézzük, testvérek, Jézusnak a szívét, Jézusnak a lelkét, amennyire beleláthatunk. Mert beleláthatunk egyébként a szavaim meg a cselekedeteink keresztül a szívébe. Látunk ott valami gonoszságot, valami rosszat, valami rossz motívumot, valami rossz célkitűzést. Semmi rossz nincs, testvérek, benne. Abszolút Isten akaratával egyezik a kívánságai szintjén is Jézus. A személyisége, a szavai, a cselekedetei mind az Isten törvénye szerint valók, és egyetlen egy árva foltot nem talál benne, nem csak ember, nem csak a sátán, vagy mi, hanem ami a leglényegesebb, hogy az Atya nem talál benne semmit, ami bűnnek lehetne nevezni. 33 év alatt bemutatta, hogy mit jelent Isten törvénye szerint élni, de ha itt élt volna 100 évig, akkor is ugyanez lett volna a helyzet. Mert ő abszolút, tökéletesen harmonizál az Isten erkölcsi akaratával. És ráadásul, hogy így mondjam, ez már csak a haba tortán, még tanította is az embereknek, testvérek, azt az abszolút erkölcsi normát, az abszolút erkölcsi törvényt tanította is. Fölment a hegyre, ugyanúgy, hogy régen Isten a hegyről szólta a parancsolatot a népének. Jézus is fölment a hegyre, és elmondta a hegyi beszédet. Az ő törvényét, ami tökéletes összhangban áll egyébként a sinai hegyi törvénnyel, annak mint egy kibővítése, elmélyítése az. És elmondja a tanítványának, hogy így éljetek a gyakorlati életbe. Ebbe van valami hiba a hegyi beszédbe? Az szerintem nincs, de nem ez a kérdés, hanem hogy Isten szerint nincs. Jézus, testvérek, elibénk adta az Isten erkölcsi normáját, az abszolút erkölcsi normát, hogy az legyen a mi gondolkodásunknak, az életvitelünknek, a szavainknak, cselekedeteinknek a legfőbb, a mindent eldöntő erkölcsi normája. Itt van előttünk, testvérek, az négy evangélium, itt vannak az apostoli iratok. Nézzük benne, vagy bennük Jézust, kutassuk, gondolkodjunk róla, és meg fogjuk találni, hogy Isten szerint mi a jó, és mi az a rossz. És mint egy finomodik ez a belénk írt normarendszer is. Finomodik, érzékenyebbé válik ezek által, amiket itt olvasunk. Természetesen csak akkor, ha hiszünk annak, amit itt olvasunk. A mi normánkat egyébként ezt a Krisztusban jelölhetjük meg, akit az írásból ismerünk meg, ezt úgy nevezik, hogy ez a kijelentés etika. Ez kijelentés etika, ez az egy ilyen szakmai kifejezés, bocsánat, hogy ezzel így bántalak benneteket. Kijelentés etika, a zsidó keresztény etika, kijelentés etika, mert Isten mondta meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és határozza meg az embernek mindenhol, a zsidóságban is, de a kereszténységben is így van. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek, mert szembe állunk az összes etikával, ami a világban. Ez nem egy filozófiai etika. Nem a filozófusok találták. A filozófiának van egy ilyen ága, hogy etika. És akkor a filozófus okoskodott metafizikai kérdésekről, és eljutott az etikai kérdésekig. És akkor elmondta, hogy szerinte mi a jó, meg mi a rossz. Itt testvérek, itt Isten mondja meg nekünk, miután belénk írta, meg kőtáblákon, meg Jézusban is, még itt elénk tárja, közli velünk, hogy mi volna az erkölcsileg helyes, illetve helytelen. És nem bízta se reánk, se filozófusokra. Nem bízta a mesterséges intelligenciára se. Mert manapság ma ott tartunk, hogy majd a mesterséges intelligencia mondja meg nekünk, hogy mi a jó, meg mi a rossz, mert ő tudja. Nem a mesterséges intelligencia, hanem az, aki a mesterséges intelligencia fölött áll, egy személy, az élő Isten, aki teremtette ezt a mindenséget és benne minket, ő mondja meg nekünk. Kijelentés etika, nem kompjúter etika, meg mesterséges intelligencia etika. És a mai világban megfigyelhető az is, hogy amit a többség mond, az a jó. Nem többségi etika van, hogy a nyugati társadalmak a bűnt nagy statisztikai többséggel erényé nyilvánították. Hát akkor az erény, és mindenki essen hasra, és hódoljon meg, mert a többség szerint ez így jó. Hát esetleg nem statisztikai etikánk van, és nem többségi etikánk van, hanem kijelentés etikánk van, és ez nem írható felül azzal, hogy hát de a többség viszont ma már úgy gondolja, hogy a hazugság az mégse hazugság, meg a paráznaság az mégse paráznaság. Értitek? Kijelentés etika. Ez a miénk. Mi figyelünk egy fölöttünk álló, nem egy, hanem a fölöttünk álló Istenre, aki közli velünk az ő erkölcsi törvényt, miután beírta a szívünkbe, hogy még jobban érezzük, hogy mi is az, és tudjuk, hogy mi is az, amit ő akar. És még adja nekünk a Krisztust is, hogy szemléljük őt, gondolkozzunk azon, amit ő mondott, és aztán úgy hozzuk meg az erkölcsi döntéseinket. Így jutok el a harmadik pontunkhoz. Tehát Isten megismerhetővé tette, ez volt az első, az ő abszolút erkölcsi normáját. A második, hogy ezt különösképpen is az Úr Jézusban tette, az igében tette, akivel itt a Szentírásban találkozunk. És a harmadik dolog, hogy milyen hatást gyakorol reánk ez az egész. Mármint, hogy az abszolút erkölcsi norma. Milyen hatást gyakorol reánk, testvérek? Amikor szembesülünk vele, és megértjük, hogy Isten mit akar. Mit akarna, hogy tegyek, hogy ne tegyek. Nos, amikor szembesülünk Isten erkölcsi normájával, testvérek, mondjuk kifejezetten az Úr Jézusban, akkor egy dolgot ne kerüljetek meg, én se, de ti se. Ne kerüljük meg azt, hogy vessük össze magunkat, a szívünket, az életünket, a magatartásunkat Jézussal. Nézzük meg magunkat az ő életének, az ő személyének, az ő tanításának, az Isten törvényének a tükrébe. Megfelelünk-e ennek az erkölcsi mércének? Ne kerüljétek meg ezt, hanem kérdezzétek meg magatokat, hogy úgy viselkedek én Istennel szemben, ahogy ő akarja, ahogy Jézus akarja. Úgy viselkedek én az embertársaimmal, a családtagjaimmal, kezdve a munkatársaimmal, a nem tudom én, az idegenekkel, az ellenségeimmel szembe. Úgy viselkedek, hogy Isten akarja, ahogy Krisztus szemléltette azt velem? Ez egy nagyon kellemetlen élmény, testvérek. Valaki úgy mondta, traumatikus élmény. Szembesülnünk az Isten erkölcsi törvényével. Ez nagyon kellemetlen. Miért? Azért, mert leleplezi a mi erkölcsi korruptságunkat. Az erkölcsi korruptságunkat, testvérek. Azt, hogy tökéletlenek vagyunk, sőt, gonoszok vagyunk. Nem vagyunk olyanok, mint amit Isten akar tőlünk. Nem vagyunk olyanok, mint Jézus. Nem felelünk meg az ő mércéjének. Ezért joggal vagyunk az ő átka és haragja alatt. És joggal fog minket utolérni a büntetés is, az örök kárhozat. Mert azt mondta Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Isten teremtményeiként, testvérek, a legnagyobb bajunk ez, hogy Isten törvényét, amit belénk írt, amit a 10 parancsolatban, amit Jézusba odaadott és megismertétett a számunkra, ezeket mi felülírjuk. Nem tartjuk be tökéletesen, és ezért rászolgálunk az ő haragjára. Az örök halára. Azért mondtam, hogy ez egy traumatikus élmény. Ebben a helyzetben, testvérek, nincs is más választása az embernek, mint hogy áll, és azt mondja, hogy el kell ismernem, hogy én bűnös ember vagyok. Ki kell mondanom? Erkölcsileg korrupt vagyok. Romlott vagyok. Lehet, hogy marha büszke vagyok arra, hogy én milyen jó ember vagyok. Nem vagyok az. Nem vagyok az. Én se vagyok jobb a Deákné vásznánál. Hát ezt kell kimondani, testvérek, és óvnálak attól ugyancsak most benneteket, hogy esetleg arra gondoljatok, hogy hát nem vagyok olyan, de majd olyan leszek. Mert itt jön aztán a mi nagy bölcsességünk, hogy hát most lehet, hogy nem vagyok olyan erkölcsileg tökéletes, mint Isten kívánja, de akkor oké, megfeszítem az erőmet, és azt mondom, hogy majd összeszedem magam, és na, nézzük akkor, hogy mit akar az Úr, és majd akkor megcsinálom. És lehet, hogy egy év, két év, de előbb-utóbb el fogom érni ezt az erkölcsi tökéletességet, hogy rám is gyönyörködéssel tekintsen az Isten, és ne haragudjon rám. Hát testvérek, van, aki erre a következtetésre jut. Jó, hát nem vagyok olyan, de mostantól kezdve majd igyekszek. Majd hónaptól kezdve majd igyekszek úgy élni, hogy ő akarja, lelkiismeretesen meg. És sokak számára itt ennyibe kiismerül a keresztény élet, testvérek, hogy megpróbálom Jézus vagy Isten törvénye erkölcsi útmutatásait lekövetni. És akkor úgy élni, mint Jézus. Most így mondom egyszerűen. Testvérek, ha valakiből ezt a reakciót váltja ki az, hogy szembesül az Isten erkölcsi törvényével, akkor ezt, testvérek, ez nem mondom, hogy katasztrofás, de az ilyen ember elkárhozik. A pokolra kerül. Már eleve tudható. Előre tudható, hogy senki nem képes lekövetni Isten vagy Jézusunk erkölcsi mércét, de még a beléírt erkölcsi törvényt se tudja lekövetni, amelyik már így úgy el van homályosulva. De még azt se tudjuk lekövetni, nemhogy az Isten 10 parancsolatba vagy Jézusba elénk állított törvényét. Nem bírjuk egyszerűen, testvérek, a szívünk gonoszsága teszi lehetetlenné, hogy pontosan lekövessük ezt az erkölcsi rendet. Ezért biztosra mondható, hogyha valaki azt mondja, hogy hát, igen, itt az abszolút erkölcsi törvény, belenézek, hát én nem vagyok olyan. Nem baj, majd holnaptól majd igyekszem. Ez a halál, ez a kárhozat, ez egy zsákutca, testvérek. Egy megoldás van, testvérek. Tudjátok mi az? Az, hogy leborulunk, és azt mondjuk, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ez az egy megoldás van. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Nincs más. A farizeusot büszkélkedett a templomba, ugye, hogy ő milyen jó ember az Isten előtt. A vámszedő meg hátul megállt, a szemét sem merte fölemelni az égre, mellét verve, ennyit tudott mondani, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ennyit tudunk mondani. És ennyit kell mondanunk. Vagy juttatom eszetekbe, az nem példázatbeli, hanem valódi ember, húsvér ember, Péter apostol, aki a genezáreti tavon, a bizonyos halászhajójában, mikor megértette, hogy kiállott a hajóba vele szembe, akkor ennyit mondott Jézusnak leborulva, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. de neked nem lehet velem közösséged. Menj innen. Te tudod, hogy én ki vagyok. Menj el, nem bírlak elviselni. A közelségedben nem tudok megmaradni. Nem, hogy majd, jó, majd igyekszem. Ez marad nekünk, testvérek, a bűnbánat és a bűnvallás. De olyan csodálatos az, testvéreim, hogy amikor ezt csináljuk, amikor megalázzuk magunkat az Úr Jézus előtt, vagy Isten szín előtt, és oda roskadunk elé a lelkiismeret furdalástól kínozva, a félelemtől reszketve, akkor egyszer csak észre kell vegyük Jézusban, hogy ő rajta sebek vannak. Ő meghalt a kereszten. És elkezdjük felfogni, amit már egyébként ezerszer elhallottunk, én is elmondtam nektek, de másonnan is hallhattátok, hogy ő mit csinált? Ő az erkölcsi tökéletesség. Ő azért halt meg a keresztfáján, mert az én erkölcsi vétkeimet vette magára, és elviselte, elszenvedte azok igazságos isteni büntetését. Miért? Mert szeretett engem. Szeretett engem. És mit ért el azzal az halállal, azzal a kínszenvedéssel és gyötrelmes halállal? Azt, hogy nekünk minden erkölcsi vétkünket megbocsássa az Atya, és megtisztítson minket minden hamisságtól, és visszafogadjon bennünket a társaságába, és megajándékozzon minket minden jóval, ami van neki a batyujában. És aztán végezetül még az ő örök országába, az új égre és az új földre is befogadjon minket. Hát, amikor Jézusnak mi bűnt vallunk, testvérek, akkor egy olyas valakinek valljuk meg, aki meghalt ezek büntetéseképpen. És nekünk kegyelmet szerzett Istentől. Számunkra kiérdemelt a bűnbocsánatot. Sokszor hallottátok ezt, de most ebből a szempontból is halljátok. Amikor mi odaborulunk, akkor azt halljuk, hogy én meghaltam érted. Megbocsátattak a te bűneid. Eredjél és többet ne vétkezzél. Ne félj többet. Megbocsátattak a te bűneid. És ezután, testvérek, csak ezután a bűnbánat és Jézusi feloldozás után, ami az igéből ér el bennünket, és annak hisszük el, neki hisszük el, ezek után halljuk Jézusnak a szavát, azt mondja, vegyétek fel az én igámat. Vagyis az akaratom, az erkölcsi törvényem igáját, ami nem elhordozhatatlan, hanem gyönyörűséges és könnyű, vegyétek föl magatokra az én akaratom igáját, és tőlem szelídséget, alázatosságot tanulva, nyugtalan, békétlen lelkeiteknek békét találtok. Kövessétek, amit én mondok, és békességet találtok. Igen, ha hittünk Jézusba, testvérek, és elfogadtuk őt megváltói minőségében, akkor úrként is, úri minőségében, királyi minőségében is elénk áll, és azt mondja, hogy akkor itt az én igám, az én törvényem, az én akaratom. Hozzám igazodjatok ezentúl. Mint hozzám tért, mint a kegyelmemet megragadott emberek. És akkor jön ez, testvérek, hogy elkezdjük hallgatni őt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Mit mondasz, Jézusom? Mi lenne a jó ebben a helyzetben, vagy abban a helyzetben? Mi lenne a rossz, amit kerüljek? Hogy is mondod? Most így mondom, akkor elkezdődik a hallgatás etikája. Mondtam, hogy van a kijelentés etikája, és van a hallgatásnak az etikája, amikor mi hallgatjuk, amit ő mond. És most itt vagyunk, testvérek, egy olyan világban, most mindenki tudja, hogy milyen világban vagyunk. Milyen világ? Olyan világban vagyunk, ami elvesztette teljesen, úgy tűnik, az erkölcsi érzékét is. Nem vesztette el, ott van az egyébként, csak még tiltakozunk ellene. Hiába írta belénk Isten, mi nem. Majd mi felülírjuk, majd mi hatályon kívül helyezzük. Lázadunk ezerrel. De nagyon úgy tűnik, hogy egy erkölcsi mérce maradt az embernek saját maga. Mindenkinek saját maga. Azt akkor itt állunk, testvérek, ebbe a világba, és olyan kérdésekkel, erkölcsi problémákkal kell szembenéznünk, amik azért nem semmi. Itt van az emberi életnek a kezdete, azért elég fontos kérdéskör, nem? Hogy megölhetjük a magzatot az anyamébe, vagy nem ölhetjük meg? Itt van az emberi életnek a vége, E eutanázia, vagy nem? Engedjük meg ezt, hogy kegyes halállal, vagy hát ilyen hozzásegítsük az öngyilkossághoz az embereket, vagy ne segítsük hozzá őket? Itt van az emberi életnek a tere, ugye a természet, amit teszünk tönkre. Egy csomó etikai kérdést vet föl a természetvédelemmel kapcsolatban is a mai világ. Akkor itt van az emberi szexualitás. Látjuk, hogy mi van. A homoszexuálisok nagy örömmel vonulnak, happy mindenki. Ez most így jó? Erkölcsileg ez helyes, amit ők művelnek? Vagy itt van az emberi identitásnak a problémája, hogy most már nem is Isten határozza meg, hogy én fiú vagyok, vagy lány, azzal, hogy így teremtett, vagy úgy teremtett, ilyen testbe, vagy olyan testbe teremtett, hanem én mondom meg, hogy én mi vagyok. Én határozom meg, senki ne vonja kétségbe a jogomat, hogy én igaz, hogy férfi vagyok, de én nőnek érzem magam, akkor én nő vagyok, és ismerjenek el engem nőnek. A transznő az nő, vagy férfi? Identitás problémák, testvérek, és egy csomó ilyen, itt van a migrációnak, az ember maga választja meg az életterét, vagy hogy van ez az egész? Ezek erkölcsi problémák. Joggal húzunk határkerítést, vagy nem joggal húzunk? Istennek tetszik, nem tetszik ez a dolog? Mi erről az ő véleménye? Egyáltalán, testvérek, és az emberek nem tudják. Mindenki, az én szerintem így van. De nincs olyan, hogy egy ilyen mindenkire érvényes, általános isteni szabály, vagy ezekkel a kérdésekkel, amihez mindenkinek igazodni kellene valahogy, közeledni hozzá. Hát nekünk testvérek, nekünk keresztényeknek, nekünk van. Nekünk van. Oda megyünk ahhoz a Jézushoz, aki nekünk bűnbocsánatot szerzett, és azt mondja, hogy kövessetek, akkor jó, követlek, de mondd meg, hogy mit csináljak. És ezek nagy kérdések voltak, sokkal kisebb kérdésekkel vívódunk nap, mint nap, otthon. A férjünkkel, a feleségünkkel való kapcsolatban, gyerekneveléssel kapcsolatban, munkavégzéssel kapcsolatban. Ott is egy kazal erkölcsi döntési szituációba kerülünk, ahol el kellene tudni dönteni, hogy akkor most az Úr szerint most milyen lenne a jó, és mi az, amit kerülnöm kell. És sokszor nem egészen egyértelmű a képlet. Ott vagyunk ezekben az élethelyzetekben, valóban el kell gondolkoznunk, és viaskodnunk kell magunkkal, meg másokkal megbeszélni, hogy mit akarhat most tőlem az Úr. És akkor, ha én az övé vagyok, mert tudom, hogy megváltott, akkor milyen úton vezetsz engem, Krisztusom? Hogy úgy éljek, ahogy te. Olyan csodálatos ez, testvérek, hogy az Úr Jézussal ilyen igavonó közösségbe lehetünk, mert azért mondja egyébként a vegyétek fel magatokra az én igámat, mert én is ott vagyok, mert ez egy kettős iga. Volt egyszeres iga is, de Jézus kettős igáról beszélt, amiben ő az egyik húzó, mi meg ott vagyunk mellette. Álljatok ide mellém, és majd így ketten megyünk. Mert én veletek vagyok ebbe a küzdelmetekbe, és segítelek benneteket, hogy az én akaratomat megtaláljátok, és megerősítelek, hogy tudjátok azt tenni. Értitek, hogy azért könnyű, meg azért, mert ott van velem. Ő maga ott van velem. Adta nekem az ő szent lelkét. Ráadásul föl is szabadított engem a bűnnek a kényszere alól, és cselekedhetem a jót. Hát nem attól fogok én üdvözülni, hogy tökéletes jó leszek, és akkor majd Isten nagy tártkarokkal fog, ó, még egy tökéletes ember az én fiamon kívül. Nem. Hanem az én fiamért elfogadlak téged, kegyelmesen. Itt lehetsz velem, az országomban lehetsz. De azért mégis úgy van, hogy a földi életünkben keresnünk, kutatnunk és igyekeznünk kell cselekedni, amit a Krisztus akar. Hogy így kifejezzük iránta a hálánkat, a szeretetünket és az emberek iránti szeretetünket is. Ha pedig sokszor elbukunk, még így is, mert elbukunk sajnos, és erkölcsi vétkeket követünk el, olyan jó testvérek, hogy mindig visszamehetünk a kiinduló pontra. Mindig ez a kiinduló pontok mindig az, hogy leborulunk Jézus előtt, és bocsánatot kérünk, és aztán odaszálljuk magunkat neki újra. Van bocsánat, kimeríthetetlenül van bocsánat. Nem élek vele vissza, ne éljetek vele vissza. Van, de van kegyelem. És van újrakezdése, mindig lehetőség. Olyan jó, most azzal fejezem be ezt a gondolatmenetünket ma, hogy Isten megismerhetővé tette a törvényét. Különösen is az Úr Jézusba tárta elénk, hogy mit akar tőlünk. konkrétan is, általában is, és most mi itt vagyunk, és szembesülünk ezzel az erkölcsi renddel, ezzel az abszolút természet fölötti eredetű, mindenhol érvényes, mindenkire érvényes, a változatlan Isten által változatlanná tett, örökké valóvá tett erkölcsi törvénnyel, és akkor azt mondjuk, én nem vagyok olyan. Hát leesik a gyűrű az ujjamról, ha ezt ki kell mondani? Nem esik le. Az igazat mondom végre, magamnak is, nem vagyok olyan. Én egy nyomorult bűnös vagyok, akkor legyek jó, nem tudok jó lenni, eddig se tudtam, ezután se fogok tudni. Egy dolog van, bocsánatot kérek, Uram. És te megerősítesz engem, azt mondtad, megerősítesz, hogy te, tegyem ezen túl, amit te akarsz, akkor légy szíves, erősíts meg engem, és mutasd meg nekem az utat, ami járjak. Ennyi marad. És vezetni fog minket, testvérek. Hát ez a csodálatos, hogy Krisztusban adatott nekünk az abszolút erkölcsi törvény, és az is, aki megvált annak az átkától, hogy nem tartottuk be, de az is, aki megsegít abba, hogy betartsuk azt. És hogyha most itt vagyunk, akkor és látjuk a mai világnak, testvéreim, az erkölcsi, nem is tudom, züllését, az erkölcsi züllését, és olykor elbizonytalanodunk magunkba, hogy akkor most ragaszkodjunk itt ebbe a világba ezekhez az isteni normákhoz. Biztos, hogy jó ez. Jó ez nekünk. Jó ez másoknak. Nem olyan értékekhez, nem olyan normákhoz ragaszkodunk, amik felett tényleg eljárt az idő. Nem ilyen 19. századi emberek vagyunk most már. Nem kéne a korábbi értékrendünket átgondolni, revideálni és alkalmazkodni a mai világ elvárásaihoz. Testvérek, ne bizonytalankodjatok, nem kell. Nem kell. A jó Istenben örökre konzervált. Ami tegnap jó volt, az ma is az lesz, meg hónap után is az lesz. Ami meg rossz, az ugyanígy. Ezek állandó dolgok, nyugodjatok meg. Ne a divathoz, kultúrához, többséghez, aktuális elitekhez, meg a médiában megjelenő, nem tudom én milyen bulvár véleményekhez, meg a mesterséges intelligenciához szabjátok az erkölcsi cselekvéseiteket. És ne is önmagatokhoz, hanem ahhoz, amit Isten belétek írt, amit a 10 parancsolatba elénk tett, és amit Jézus Krisztusban is egyértelműen föltárt előttünk. Igyekezzünk, és így cselekedjünk, mindenféle félelem, meg aggodalmaskodás, meg szorongás nélkül, békességgel. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy szent vagy, nem csak, hogy természet fölötti lény, hanem abszolút erkölcsi tökéletesség. És köszönjük, hogy a te saját törvényedet leírtad kőtáblákra, leírtad a szívek hústábláira is, de végül elénk adtad a te szent fiadba Jézusban, és ő benne bírjuk az abszolút erkölcsi törvényt. Köszönjük te néked, hogy ha ránézünk a mi áldott megváltó úrunkra, ránézünk Jézusunkra, akkor meglátjuk a magunk erkölcsi romlottságát. De köszönjük, hogy nem csak azt látjuk meg, hanem a kegyelmet is megláthatjuk. Azt, aki meghalt értünk, és aki bűnbocsánatot szerzett nekünk, aki örök életet szerzett nekünk. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy áldhatunk és magasztalunk téged, mint megváltónkat, aki meghaltál ugyan, de föltámadtál és élsz, és el tudsz irányítani bennünket, és tudod vezetgetni az életünket mindenféle hittani kérdésekbe is, de erkölcsi kérdésekbe is. És köszönjük néked, hogy már olyan sokszor megtapasztaltuk, hogy amikor neked engedünk, akkor bár nem volt könnyű, de mégis jó lett minden. És amikor nem engedtünk, akkor meg minden rossz lett. És azt se tudtuk, hogy mászunk ki a magunk teremtette káoszból. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk most is, nem csak bűnbocsánatért, hanem eligazításért. Látod, hogy mennyi erkölcsi kérdés, probléma feszül ebbe a világba, és mi is találkozunk vele, nem csak a tévébe személytelenül, hanem talán a munkahelyen, a munkatársaink, a családjaink körében, a gyerekeink révén. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy tudjunk ebben a világban, amelyik téged megvetve él, és próbál eligazodni, tudjunk ebbe a világba szerinted való módon cselekedni, és képviselni is a te szent akaratodat. Segíts és adj bátorságot, Urunk, amikor elbizonytalanodnánk, hogy talán mégse így kéne, hanem máshogy. Segíts, hogy ragaszkodjunk hozzád. Áldunk azért, mert azzal indítasz újra és újra az engedelmességre, hogy hogy eszünkbe juttatod a te szeretetedet, a te keresztedet, a te áldozatodat. És köszönjük néked, hogy mi irántad való hálát érezhetünk, és szerethetünk téged, és ezért törekedhetünk a te akaratod követésére. Segíts bennünket, Urunk! Áldj meg minket minden kérdésünkbe, igazi válasszal, felvilágosítással, és adj erőt, hogy követni tudjuk szent akaratodat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat, jövő hétre is te vezérelj minket, Urunk, de egész életünkben te légy a mi útmutatónk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, amikor kérünk a betegeinkért, amikor kérünk a szenvedőkért, a gyászolókért. Vigasztald, erősítsd, gyógyítsd őket, Urunk. Imádkozunk különösképpen is azért a családért, aki az elmúlt héten kellett, hogy sír mellett álljon. Vigasztalásoddal, szereteteddel öleld körül őket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat. Adj a mi magyar nemzetünknek lelki megújulást, hozzád fordulást, megtérést magadhoz. Kérünk, hogy munkálkodj ezen, és te emelj ki bennünket abból az erkölcsi züllésből, ami világszerte megfigyelhető. Könyörülj meg rajtunk. Áld meg a mi népünk vezetőit is, tőled jövő világossággal, bölcsességgel, irántad és népük iránt való szeretettel. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. A szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Augusztus 7-én Pusztaszeren búcsúztunk 10 órától Virág Józseftől, akitől özvegye, gyermeke, anyósa, és minden ismerője és tisztelője búcsúzott. 53 esztendős korában súlyos betegség révén szólított el közülünk teremtője. Isten vigasztalása legyen a gyászolókkal. Másodszor házasulandó jegyespárt hirdetek. Tikász Bence jegyzette eljövendő házastársul Sípos Kinga Emőkét. Szeptember 2-án 14 órakor kérik házasságukra Isten áldását itt a templomban. Most első ízben hirdettem őket, és egyúttal szeretném meghívni a kedves testvéreket is erre az esküvőre. Ki szeretne eljönni, szeretettel látjuk itt ezen az ünnepélyes, ezen ünnepélyes alkalomból. Hirdetem még azt, hogy jövő héten nem lesz bibliaóránk, mert gyakorlatilag nem leszünk itthon. Tehát jövő hét az a Mátraházi gyülekezeti táborunknak a hete. Ott leszünk, majd ott tartunk elég bibliaórát, meg beszélgetést, úgyhogy ott lesz lelki program is. Akik jönnek, azokat holnap hány órára kell odaérnünk, Gyuri? 3-tól fél 6-ig kell odaérnünk. Mindenkit Isten őrizzen az odavezető úton is, meg ott is. Áldjon meg bennünket majd az Úr, és jöjjünk vissza békességbe jövő vasárnapra. A jövő vasárnappal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy az Úrnak szent asztalát megterítjük, tehát úrvacsoroztás lesz jövő vasárnap. Szeretettel kérem, hogy így készüljünk erre a jövő vasárnap Isten tiszteletre. Az Úr legyen addig is gyülekezetünk őriző pásztora. Az áró énekünket lapozzuk föl, testvérek, a 229-es éneket. 229. Énekeljük el mindegyik versével, és aztán a magyar himnuszt. 229. énekünk, imádság, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!